98.9 műsora példaértékű emberekről.
Jó estét Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe. Előtte azonban néhány szót hadd mondjak az ajánlásokról, mert ugye ez az a műsor, amelyik a példaértéket keresi. Ebben önök is segíthetnek, ugyanis hogyha van olyan ember a környezetükben, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, és érdemes lenne őt megismerni, akkor azt kérem, hogy írjanak róla ajánló levelet, amiben leírják a gondolataikat róla, hogy miért képzelik őt példaértékűnek, és ezt elérhetőségekkel együtt küldjék el nekem a budapesti arcok kukac.juventus.hu e-mail címre. A legnagyobb közösségi portálon is tudnak minket követni, ott mindig látható, hogy ki a vendég, az is, hogy miről beszélgetünk. És ma esti vendégemről is kaptam egy ajánló levelet, ez azonban egy kicsit hosszabb az átlagnál, próbálok zanzásítani, de annyira szép és kifejező, hogy azt gondolom, hogy amennyit csak lehet, felolvasok belőle, és hát ma esti vendégem, aki már itt ül velem szemben, ezt most végig fogja hallgatni. Lukács Jolán írta, aki azzal kezdi, hogy a figyelmembe szeretné ajánlani a pedagógust, csupa nagybetűvel, csak mondom. Hubert Tiborról van szó, fiam egykori tanáráról, osztályfőnökéről. Egy olyan ízig-vérig pedagógusról, akihez hasonlóval még nem találkoztam életem folyamán. 1991-ben ismertem meg őt. Fiam kiváló képességű, ám kevésbé szorgalmas gyerek volt, valamint a külkerületi általános iskola sem tudta kellőképp felkészíteni rá, hogy bejusson az akkor még minden gyermek álmát jelentő valamely számítás-technika szakos gimnáziumba. Egy kiadványban találtunk rá a Kvassai Jenő műszaki szakközépiskolára, ahol indult egy kísérleti számítástechnikai évfolyam. Az említett külkerületi iskolában a kamasz fiúk között az volt a legmenőbb, aki nem tanult, nem írt leckét, akinek legnagyobb volt a szája. Én igyekeztem ugyan csiszolgatni a csemetémet, de egyedül neveltem. Megfelelő férfi, mint a apa hiányában, ez nem volt könnyű feladat. Hubert tanár úr percek alatt elérte, hogy a fiam arra panaszkodott, hogy csak a harmadik legjobb az osztályban. Megtanította a fiúkat az igazi értékekre, megmutatta nekik a tudás fontosságát. Olyan szeretettel nyesegette a vadhajtásokat, és olyan ügyesen, hogy a szárnyaikba ne vágjon bele. Egyenrangú partnere volt a szülőknek a gyermeknevelésben, soha nem kritizált, nem kért számon, okosan adott tanácsot, miként tudnánk még jobb emberkéket nevelni az ördögpalántánkból. Úgy megtalálta az egyensúlyt a fiúkkal, a tanár és a jó barát között, hogy soha nem sérült a tekintélye, de bármivel hozzá mertek fordulni a tanulók. Alig várták a közös nyári táborozásokat, ahol újabb tudással lettek gazdagabbak, még tankönyvet is írtak közösen. Nem kezelte őket gyerekként, soha nem alázott, nem cikizett, de mindig megmutatta, hogy mitől lehetnek nagyobbak, jobbak. Kijelölte a közös célt, és elvárta, hogy ehhez mindenki tudásához mérten alkalmazkodjék. Megvilágította, hogy a középiskola nem egy szükséges rossz, nem büntetés, épp ellenkezőleg egy nagy lehetőség, egy közös kaland, ami annál jobb, ha mindenki a maximumot teszi hozzá. A mai napig tartja a kapcsolatot a tanítványokkal, az esküvői névsorokban az elsők között írják fel a nevét, és tudomása van a Kvassai is bébik születéséről is. A gyerekek feltétel nélkül szeretik, a legjobb véleménnyel vannak róla, ők is követik pályáját, mert néhány éve tanár úr elkezdett festeni, látogatják kiállításait, igazi példakép. Soha nem fogom tudni eléggé megköszönni, hogy segített ilyen jó emberré nevelni a fiamat, ezért szeretném ezt most megtenni szülőtársaim nevében is. Írja Lukács Jolán, és egyébként tovább is van még, és fogok még belőle idézni, de későbbre tartogatom ezeket a patronokat. Viszont most már köszöntöm én is Hubert Tibort. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És hát nagyon kedvesen megkértél rá, hogy tegeződjünk, én meg nagyon örülök, ez egy megtiszteltetés számomra, úgyhogy köszönöm szépen, tehát jó estét kívánok, szia!
Nagyon szép levél.
Nekem is nagyon tetszik, és én mindig igyekszem reagáltatni a vendégeket a levélre. Hát mit gondolsz?
Igen, hát nagyon nehéz erre reagálni tényleg, mert nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a levelet a szülőnek. Az a helyzet, hogy azért remek szülő, tehát az azt jelenti, hogy ő egyedül nevelt a gyerekét, aha, de azt nem lehetett észrevenni, tehát nagyon-nagyon jól nevelte. Ez egy nagyon jó osztályom is volt, azt meg kell mondanom, szinte a szülők egyöntetűen nagyon rendesek és nagyon segítőkészek voltak. Nem minden osztályon volt ilyen, tehát azért volt, ahol a szülők nem annyira
Segíten. Hát nyilván ez is egy szempont, igen, hogy hogyan tud együttműködni a tanár a szülőkkel. Na de hát ez alapján, a levél alapján én egy iszonyatos elköteleződést gondolok a pályád, a hivatásod felé. Nekem legelőször az fordult meg a fejemben, hogy honnan jön egy ilyen ember, honnan hozza ezt az elköteleződést.
Igen, hát meg kell mondanom, hogy egész életem, tehát nagyon kiskoromtól kezdve tanár akartam lenni.
Miért?
Tehát régóta. Nagyon szerettem mesélni gyerekeknek, meg tanítani bizonyos dolgokat, tehát már általános iskolába, tehát nagyon korán, és nagyon jó tanáraim voltak, tehát úgy kerültem be a Farkas Mihály gyakorló gimnáziumba, akkor még nem az volt, tehát Farkas Mihály gimnáziumba, hogy a matek tanárom intézte el. Tehát úgy volt, hogy én egy vegyipari szakközépiskolába jelentkeztem, oda nem vettek föl, ami teljesen jogos, gondolom, a jegyeim miatt, és a matematika tanárom elintézte, hogy oda kerüljek, és a nyár végén leszitta a szüleimet, hogy lehettek ilyen felelőtlenek, hogy nem foglalkoztak a továbbtanulásommal, és hogy elintézte a Farkast.
Aha, tehát
és
akkor mondhatjuk azt,
hogy... Adóta se sikerült megköszönnöm ennek a tanárnak, mert nem találtam meg.
Tényleg?
Igen. Aztán a középiskolában is nagyon jó tanáraim voltak.
De érdekes, tehát akkor azt lehet mondani, hogy nagyszerű pedagógusok tettek rá téged a pályádra, igen, az utadra, igen, és te, igen, ezt vitted tovább.
Igen. Uh-huh. És ez egész végig elkísért. Tehát a középiskolai matematika tanárom, a Lába Imre, avval ma is nagyon jóba vagyok, és majd összejárunk, tehát az azt jelenti, amint nyit tudok, segítek neki. Ő 88 éve most, vagy 88 elmúlt, biztos, hogy szólna, hogyha így hallaná, és az a helyzet, hogy őtől is sokat kaptam, Lakics Pál, aki szegény, meghalt magyar tanárom, őtől is rengeteget kaptam, tehát nagyon jó tanáraim voltak.
És mondd csak, emlékszel arra, hogy azon túl, hogy ők jó tanárok voltak, mi volt az, ami olyan vonzó volt neked ebbe a pályába? Tehát ahogy őket nézted, mi volt azon túl, hogy átadták a tudást, ami miatt te azt mondtad, hogy ezt kell csinálni?
Uh-huh. Az is jó volt, hogy modernként szerepelhettek, de nem igazán azt akartam követni. Tehát én nagyon szerettem a gyerekekkel jóba lenni, de nem tudom, tehát tényleg partnereim voltak, nagyon sokat segítettek a fejlődésembe. Tehát elejétől
kezdve. Tehát nem is annyira feltétlenül a pedagógus lét, igen, hanem az, hogy a gyerekekkel, igen, együtt, igen, lenni. Igen. Mondtad, hogy ez egész kicsi kortól kezdve megvolt. Úgy gondolod, hogy ez mondjuk egy ilyen veled született tulajdonság, képesség, hogy ennyire szerettél mesélni, átadni, aha, közösséget épített? Tehát amúgy is egy társasági ember vagy ez inkább a diákok felé?
Aha. Hát ez nagyon nehéz kérdés volt. Tehát ugyanis valóban szeretem a társaságot, és nagyon sok csoport van, akivel ma is tartom a kapcsolatot. Hát akár a tanítványaim, a szinte összes osztályomból legalább egy-két-három gyerekkel, mindegyik, tehát, sőt általában 4-5 olyan gyerek van, akivel ma is tartom a kapcsolatot elég rendszeresen. A egyetemi csoportommal is csoportvezető voltam, és ott volt egy nagyon jó csoportom, azt minden évben találkozunk, tehát ami nem gyakori dolog, hogy...
Meg hát a mai napig tanítasz.
Igen, igen.
Ugye most az
és
eltén.
Őket is nagyon szeretem, tehát nagyon jó velük. Hát nagyon sokat kapok tőlük nyilván, mert nagyon értelmesek, és akkor tehát tényleg jó velük dolgozni. És nagyon jó a környezet. Tehát az azt jelenti, hogy mikor bekerültem ebbe a vasai szakközépiskolába, akkor számomra kicsit furcsa volt eleinte. Más felfogásba tanítottak ott, mint amit én úgy gondoltam, hogy én szeretnék tanítani.
Mi volt a különbség?
Ők szigorúbbak voltak, tehát követeltek, és nem tudom, hogy mondjam, tehát ilyen nem akarok pejoratív, tehát rosszat mondani, mert úgy érzem, hogy ők neveltek föl tulajdonképpen, tehát ott nevelkedtem hajrébe. Volt zseniális mintám ott is, tehát a Bán Tivadarni, a Kádár, ilyen ők tanárok voltak már idősebbek nálam, és tudom, hogy nagyon sokat átvettem tőlük a tanításból.
Értem, értem. Hogyha ez a 70-es évek eleje, tehát akkor nyilván ez a poroszos felfogás még, igen, szigorú, hierarchikus rendszer. Nem tudom, hogy ezt akartad-e mondani, hogy talán szigorúbb voltak, nagyobb volt a követelmény, és esetleg kevesebb volt a jutalmazás, vagy a visszacsatolás, visszaigazolás.
Így igaz, teljesen így igaz.
Igen. És de pedig oda mentél egy ilyen nagyon nyílt szívű, a gyerekeket partnerként kívántat tekinteni, és ezt a kettőt gondolom össze kellett gyúrni.
Persze, persze. Hát voltak is problémáim vele kapcsolatban nyilván, mert azért tehát nem volt kialakult nevelési módszerem, és hát akkor alakult ki.
Nyilván na és szerinted a nevelési módszer az amúgy egyébként belülről kell, hogy jöjjön? Azon túl, hogy van néhány példa az ember körül, de igazából az a fő csapás irány, nem, ami belülről
persze,
jön.
Persze, persze. Tehát van egy, van egy az emberben a saját egyénisége, mivel most azért tanárszakosokat tanítok, tehát az azt jelenti, hogy pont ezeket mesélem el nekik, hogy a saját egyéniségemet én nem adhatom föl, tehát nem vedhetem el, annak ellenére, hogy láttam jobb példákat, tehát úgy éreztem, hogy lehet, hogy az jobban sikerült, de az egyéniségem azt nem engedte meg, tehát az azt jelenti, hogy de rengeteg mintát kell látni, tehát jó az, hogy ha az ember jó mintákat lát, az nagyon sokat számít.
De volt például ilyen belső konfliktusod, hogy lehet, hogy így és így kéne csinálnom, de nem.
De én nem,
de én nem vagyok.
Hát ez volt a legtöbb. Tehát bizonyos dolgokban sokkal rosszabb a adottságaim, mint az átlagnak. És itt a jobb agyféltek és a emlékező tehetség, meg ilyesmi, hát az szörnyű volt. Ebből következik, hogy akkor amire kellett volna, hogy valaki elkövet valamit, és akkor a következő alkalommal emlékezzek rá, én emlékeztem. Ma már mondom a hallgatóknak is, hogy ez nekem előnyöm. Tehát előnyömre változott. Tehát ma már tudom azt, hogy nagy előnyöm volt, hogy én semmire nem emlékeztem.
De ez most komoly, vagy csak egyszerűen ilyen vajszíved van, és nem?
Előnyöm volt, mert...
Nem emlékeztél arra, valaki rosszat csinál?
A rosszra nem emlékeztem.
Ó, ez nagyon kedves
és
tulajdonság.
Nagyon jó, hogy mindenki teljesen nyitott lap tisztán jöhetett. Tehát az azt jelenti,
újra meg újra.
Igen. És volt előtte olyan kollégám, aki viszont mindenre emlékezett. És hát nyilván tudta, hogy az a gyerek miket követett már el, és nem tudta igazából megbocsájtani. Nekem nem volt ilyen problémám. Nekem nem kellett megbocsájtanom, mert nem emlékeztem rá. Nagyon javult a memóriám, különben idősebb korban az embernek általában romlik a memóriája, az enyém egy kicsit javult.
És ettől meg egyébként, amit át akartál adni, meg az a tudás, ami benned van, az mindig és bármikor elő tudod szedni.
Voltak hátrányos dolgok, tehát volt nyilván környezetemben rengeteg olyan ember volt, aki minden matematika feladat megoldását tudta. Én egyiket se tudtam, nekem minden esetben ott kellett végig gondolnom. Ami nagy előny volt, mert állandó mozgatnom kellett a fejemet.
Igen.
És volt, amikor persze nem találtam ki a megoldást, már háromszor megoldottam, vagy tízszer megoldottam, és 11-szerre nem tudtam megoldani. Ami kellemetlen nyilván, de ez se tragédia.
Hát nagyon érdekes. Igen. Na most itt azt írja az ajánló, hogy 90-es évek eleje egy kísérleti számítástechnikai évfolyam. Tehát ez a számítástechnika, igen, mint tantárgy, az igen, akkor
elég korán
kezdett.
Elkezdtem a számítástechnikát, azt is Bánti Vadarné javaslatára kezdtem el a 72-be, ami tényleg nagyon igen, korán volt, mondjuk a Magyarországon a első háromba benne voltam, aki kezdte tanítani. Tehát, és a másik kettőt is ismertem, Dusza Árpi, aki már meghalt, és Kovács Mihály. tanárdó a piadistáktól, ő is regény meghalt már, és az a helyzet, hogy neki kezdtem egy tantervet megírni akkor, 72-ben, meg is írtam, és utána elkezdtem ebben foglalkozni egy kicsit erősebben. Csináltam egy szakkört a gyerekeknek, nappalisoknak. Hát akkor még csak ilyen nagy számítógépek voltak, és eljártam egyik volt osztálytársam, a Dingó Laci, az ELTE-n volt számítóközpont vezető, és akkor eljártam oda a számítóközpontba. Meg akkor bementem a Műszaki Egyetemre is, és akkor mondtam, hogy van egy ilyen szakköröm, és akkor... De hát ez tragikus volt, mert egy három soros programot írtunk, és az le tudtuk futtatni körülbelül 3 hónap alatt. Drága a gépidő, akkor ki kellett lyukasztani nekik, ezt a lyukkártyára vitték, akkor bevitték, hát szóval iszonyatos volt.
Kezdetleges.
Igen, nagyon kezdetleges. De hát élveztük, játszottunk tulajdonképpen a gyerekekkel. Úgyhogy így volt a számítástechnika, és akkor én elég korán elkezdtem, és amikor lehetett, akkor elkezdtük ezt a számítástechnikai osztályt csinálni, és akkor így lett ez a 92-es osztály.
Kísérleti osztály. A levélíró említette, hogy te azon túl, hogy egyébként nagyon jó tanár, osztályfőnök, oktató voltál, te táborokat is szerveztél, igen. Különböző ilyen tematikus táborokat, és hogy volt arra példa, hogy közösen írtatok könyvet a gyerekekkel. Ez hogy nézett ki?
Azt vettem észre, hogy a gyerekek egy csomó dologba frissebbek, mint én. A másik pedig azt vettem észre, hogy valamiből kéne, hogy tanítsam. Számításokkal az rettentő rossz könyvek is voltak tulajdonképpen, tanulóknak nem tudtak írni normálisan. A másik meg nem volt ilyen összefoglaló könyv, amiben a több témakör van. És akkor mondtam...
Tehát gyakorlati szinten használhatatlanok voltak, igen, sok esetben.
És akkor mondtam a gyerekeknek, hogy fölbíztattam őket, hogy lehet, hogy még ki is adják ezt a könyvet, de hát nem biztos, de magunknak legalább írjuk meg. Tehát, és akkor iskolán belül a következő generáció tudja használni. És akkor elmentünk Sorányba a gyerekekkel, és hát egy héten keresztül írtuk a könyvet, éjjel-nappal, tényleg mindenkin dolgozott, mint az őrünk.
De leültetek, és mindenki adta hozzá.
Mindenkinek volt egy témája, aha, és akkor mindenkinek egy témát meg kellett írni. És akkor megírtuk ezt a könyvet, és akkor először még csak a suliba használtuk, utána megnyert egy pályázatot, és akkor minden középiskolába kiküldték ezt a könyvet, és voltak egy csomó visszajelzésem van, akik nagyon köszönték, mert ők ha ezt használták, például Veresváréba ezt használták, ezt tanították, és csomó iskolába, hát nem volt más. Úgyhogy, de, na, hát elképzelhető, hogy gyerekek is nagyon élvezték, tehát az azt jelenti, és én is nagyon élveztem. Minden évben volt matematika tábor, volt számítástechnika tábor is. Az összes Kádár Jenő kollégám főzött, tehát az azt jelenti, én főzéssel nem foglalkoztam, hanem csak tanítottam. A gyerekek nagyon élvezték. Képzeld az, hogy 12-13 órát matekozni, az azért elég kemény.
Nagyon.
Különböző játékos formában is csináltuk természetesen, de volt egy kemény mag, egy 6-8 óra, amikor nagyon komolyan kellett csinálni, és utána azért, mert szakközépiskolában kevesebb volt a matematika óra, és ezek tovább akartak tanulni. A tovább tanulásra nagyon nagy befektetés kell.
Ez elképesztő.
Nem volt egyszerű.
És mindenki tovább és tudott menni,
aki... Hát ebből az osztályból, amiről most szó van tulajdonképpen, mindenki tovább tanult rögtön. De ezek nagyon, nagyon sok munkabefektetés, és ők értették, hogy bele kell fektetni a munkát, és akkor nagyon jó volt. Tehát azért lementünk strandolni is, tehát ott közel van egy tó, úgyhogy azért nem volt tragikus a dolog, meg éjszaka volt, mikor nem aludtunk rendesen, mert hülyéskedtünk, de jó, nagyon jó volt.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Hubert Tibor, akiről ajánlást kaptam. A nagybetűs pedagógusként emlegetik őt, aki tanítványainak méltán a példaképe a mai napig, és amit a leginkább kiemel az ajánló, az az, hogy igen, jól összetudtad te fogni ott a kamasz gyerekeket, akik ugye éppen abban az életkorban voltak, hogy nyilván minden érdekesebb, mint az iskola egyébként. Igen. És valahogy neked sikerült, hogy az érdeklődésüket egy irányba tereld, és nem szigorral, hanem egy ilyen nagyon jó tanár-diák, de mégis baráti partner kapcsolatot létrehozni, ami, hogyha jól értettem, akkor a mai napig tart, úgyhogy már mindenki felnőtt és családot alapított. Úgyhogy én nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy csináltad. Nyilván az is benne van, hogy egy új tantárgyról volt szó, ami talán érdekes lehetett. Persze, na de mégis.
Nem csak ennél a tantárgynál. Az a helyzet, hogy a gyerekek azt érzik, hogy én nem tudok mindent. Van, amit ők tudnak jobban.
Ezt érzik, vagy érezteted?
Ezt éreztetem, meg érzik is. Mert valóság. Tehát tényleg nem tudok mindent, és tényleg van olyan dolog, amit ők tudnak jobban. Van, amit sokkal jobban tudnak, tehát az azt jelenti, így az új dolgokkal kapcsolatban egy csomó olyan dolgot tudnak, amit állítom, hogy a tanár nem tud.
Hát mondjuk ma már biztos.
Igen.
Igen.
De korábban se.
Igen, tehát az ez mindenkorban meg
így volt. Így ez a dolog, csak nem mindig ismertük el. Tehát az azt jelenti, féltettük a tekintélyünket talán tőle, de tulajdonképpen ettől semmit nem csordult a tekintélyünk. Tehát én úgy érzem, hogy nem mindent tudunk, mert valóban nem mindent tudunk. Elképzelhetőnek tartom, hogy középkorban vagy korábban olyan volt a tanár, hogy mindent tudó, de úgy érzem, hogy a már én időmben már nem.
Azzal, hogy te ezt elismerted, hogy ez nem így van, tulajdonképpen így lett egy ilyen közös felfedezés, egy közös kaland a tanulás.
Igaz, igen, igen. És abban az esetben, ha közösen dolgozunk, tehát hogy ez...
Hát az egy teljesen más viszonyrendszer.
Közös munka és közös eredmény, akkor mindegyikünknek érdeke, hogy sikerüljön nyilván, nem csak nekem érdekem.
Igen. Igen.
Tehát ez a fontos, én úgy érzem.
Ez tudatos volt? Hogy te ezt elismert, hát hogy gyerekek, az van, hogy nem biztos, hogy mindent
nincs, hogy
tudok.
Tudatos, hogy legelején hogy volt, azt nem tudom, de elég rég voltam már tudatos. Tehát az azt jelenti, hogy azt tudom mondani, hogy tényleg régóta érzem, hogy ez biztos, hogy így helyes, és így megy jól.
Viszont ez a viszonyrendszer feltételezi azt, hogy előbb-utóbb ugye emberileg is kapcsolatba kerültél.
Persze,
a diákokkal, és amiről az ajánló is írt, hogy ott nyesegetni kellett a vadhajtásokat, de nagyon szépen megfogalmazta úgy, hogy a szárnyaikba ne vágj bele, tehát nyilván az ő kreativitásukat ne csorbítsd, vagy azt, ami belőlük ki akar jönni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület. Kíváncsi lennék, hogy a személyes kapcsolatok hogyan alakultak. Nyilván nem kell nevet mondani,
igen.
De úgy példát, hogy amikor valakinél érezted, hogy az, hogy ő mondjuk szertelenebb, vagy kilóg a sorból, vagy nem tanul jól, hogy ezt te úgy felismerted, hogy ez nem feltétlenül abból adódik, hogy ő rossz akar lenni, hanem hogy valami van az ő életében, ami megoldásra szorul.
Van néhány példa, amit el szoktam mesélni a hallgatóknak is. Hát például a Mária esete, direkt nem mondom a vezeték nevét. Ő matematikából nem volt jó nálam. Mindig úgy tudtam csak kettest adni neki, hogy nem érdemelte meg, de én nem buktatok, tehát ez azt jelenti,
soha?
Hogy... Hát azért nem igaz, hogy soha, de...
De már nagyon-nagyon.
Nagyon keveset, igen. És nagyon szerettem ezt a kislányt. Nagyon jó volt humán tantárgyakból. Ott teljesen meg tudtuk egymást érteni, de matematikából nem. És átkerült a kolléganőmhöz, Balog Eszterhez. 4 osztály volt ugye a középiskola, és 3. korában 2 csoportba tanítottuk a matematikát. És ő átment a gyengébb csoportba. Hát ami jogos is. És első óra után rögtön jött, hogy a tanárnő 5-öst adott neki. Mondom, Mária, nagyon-nagyon örülök, de hogy csináltad, fogalmam nincs. És tényleg bántott a dolog, hogy egyszerűen nálam soha.
Hogy nem sikerült.
És a végén 4-es lett, azt hiszem, évvégén. Végig 5-ösei voltak, meg 4-ösei voltak a tanárnőnél. És ezt szoktam mondani, hogy sajnos a magyarázatom, mert utána kérdeztem, mert rá akartam jönni, hogy mi a gyengém nekem ebbe a dologba, hogy egy ilyen kislány nem tudtam megfogni. És az a helyzet, hogy én absztraktul gondolkodok, és nem írok semmit, hanem fejbe próbálom magyarázni a dolgokat, és sajnos így is magyarázok. És azt mondta, hogy annyira értette az Eszternek, tehát a zseniális tanárnő különben ő, de annyira értette a magyarázatát, hogy ezért megszerette a matematikát. Nálam nem szerette a matematikát, nem tudtam elérni. Ez arra példa, hogy tulajdonképpen az egyéniség is kell, tehát hogy adonos gondolkodási mód, hogy jó, át tudja valami.
Igen, tehát hogy az embernek tisztában kell lennie azzal. Egyébként ezt egy tanártól már hallottam, aki azt mesélte, hogy nagyon sokat örlődött, hogy vajon aki gyengébb az osztályban, az miért gyengébb? Ő miatta, tehát hogy ő nem tudja átadni, az ő tanítási módszere nem fekszik, vagy egyszerűen a tárgyal vannak ilyen problémái, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert gondolom, hogy ez azért nehéz. Tehát ezt lelkileg ezen keresztül menni nehéz, de mégiscsak tisztában kell azzal lenni, hogy nem mindenkinek jó az a,
fajta oktatási módszer. Vagy nagy csalódás az ember életében, hogy nem tud. Igen. Az egyik tanítványom, aki most az egyik legjobb barátom, a Géza, szoktam mondani, hogy ő neki nagyon tetszett az, mert ő is tanított nálunk. Nagyon tetszett az, mikor első órája után azt mondtam neki, hogy elég, ha 3 vagy 4 embert megfog, ne izguljon, mert ha 3-4 embert megfog, akkor hát egy tanári kar vagyunk, sokan vagyunk. Ha mindenki 3-4 embert, és nem ugyanazt a 3-4 embert fogja meg, akkor tulajdonképpen megvan az egész osztály. És tényleg úgy van, hát azért 3-4 ember az kevés nyilván, de azért, hogyha jó a tanári kar, akkor nem nagy tragédia, hogyha az ember nem az összeset tudta megfogni.
Ha nem mindenki ez jut el. Igen, de ez a példa, ez inkább a tanításra meg a módszerre volt.
Bocsánat,
példa.
Igen.
De az emberi kapcsolat az egy másik fontos kérdés. Én is emlékszem a saját tanulmányaimból, hogy azokból a tantárgyakból, amiből az ember nem annyira jó, ott nyilván egy kicsit nehezebb a tanárral is a viszonyt jóra fordítani, vagy hát egyáltalán valamilyenre. De hát mivel te osztályfőnök is voltál, én azt gondolom, hogy meg kell lennie annak a képességnek, hogy akár az osztály legrosszabbjára is tudjál hatni, sőt, tehát igen, segíteni őt.
Elmesélhetek még egy esetet?
Tőlem még 10 is.
Pista.
Pista, igen.
Úgy hoztam át ebbe az osztályba, hogy egy másik iskolából megbukott. És a saját osztályomba vettem, mert a bátyja is tulajdonképpen hozzám járt, és a bátyja jött oda hozzám érettség után, és kérte, hogy vegyem magamhoz a öccsét. És akkor nyilván mondtam, hogy akkor jelentkezzen át hozzánk, örültünk, hogyha tanulót kaptunk tulajdonképpen, úgyhogy mert nem volt egy kiemelt iskola, és akkor átjelentkezett hozzám az osztályomba. És hát meg voltam jegyve esetenként, mert egy ilyen művész gyerek volt tulajdonképpen, és szabad szájú, és voltak konfliktusok rögtön az első osztályba a tanárokkal. És akkor mindig magamhoz hívtam, ez volt a szokásom különben, majdnem végig, magamhoz hívtam, és akkor elbeszélgettem vele, és mondtam, hogy hát nagyon csalódtam, mert úgy vettem oda, hogy a bátyja kérte, és hogy nagyon örültem, hogy úgy éreztem, hogy a támaszom lesz, és akkor ilyen volt. És az érdekesség az, hogy mennyire komolyan vette a dolgot, hogy érettségén elmondta, hogy öngyilkos akart lenni miatta, mert annyira el volt keseredve.
Ajaj.
Úgyhogy ilyen is van, tehát az azt jelenti, hogy annyira hatott rá a dolog, annyira megbántottam tulajdonképpen ebben a beszélgetéssel. Tehát utána aztán vigyáztam ezekre a kérdésekre, hogy nagyon komolyan vettek, túl komolyan vettek. Én nem akartam annyira komolynak mutatkozni. Tehát nem akartam akkora hatással lenni rájuk.
Igen, de az, hogy kifejezted, hogy csalódtál benne, az nyilván szíven ütötted. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, amikor az embert szembesítik azzal, hogy csalódást okozott.
Igen.
Viszont mégiscsak ez vitte őt őt a jó
egy
útra, ha jól értem.
Fölöslegesen.
Nem vagyok benne nem azért én annyira biztos, hogy ez fölösleges volt, hát hiszen ezután akkor rendbe jött.
Nagyon jó tanul, tehát tavaly tényleg azóta is barátom különben, tehát az azt jelenti tényleg egy szenzációs ember.
Valaha gondolkodtál azon, hogy hány ember életében hagytál lenyomatot, komoly lenyomatot? Hány ember életét lehet, hogy változtattad meg?
Rosszat nem. Tehát attól félek, inkább attól, tehát azon szoktam gondolkodni, hogy mikor hagytam rossz lenyomatot. Már azért nyilván voltak tévedéseim.
Ez elkerülhetetlen egy igen, pálya során, igen, egy élet során.
Azt nehezebben tudom magamnak megbocsájtani, tehát az nehezebb.
Na jó, de azért csak nem arra koncentrálsz.
Nem.
Jó.
Az az igazság, hogy nem arra, igen.
Azt mondtad, hogy te is nagyon-nagyon sokat tanultál a tanítványaitól. Tehát, hogyha jól számolom, akkor itt már jó 4 évtizedes tanári lét van mögötted, igen. Még kicsit több
38
is.
38 évig tanítottam a Kvassaimban, sajnos megszűnt az iskola, ami nagyon nagy törés volt számomra.
Igen.
2007-ben szűnt meg, megszüntették 20 iskolát egyszerre. És megszüntették a miénket is.
Na jó, hát akkor ez is egy külön téma, hogy hogy igen. Lehet ezt feldolgozni. De igen. Akkor először még az eredeti kérdésre, igen, hogy nyilván nem tudsz most felsorolni itt 4 évtizednyi tanulást, amit te a gyerekektől kaptál, de hogy így mik voltak azok a legfontosabb pontok, amik úgy érzed, hogy a gyerekek hatására változtál, igen. Vagy változott az élet?
Az egyik, amikor oda kerültem a Vasaiba, akkor mondták, hogy a gyerekek egyre rosszabbak. Utána eltelt egy 10 év, és megint azt hallottam az új emberektől is, hogy a gyerekek egyre rosszabbak. És akkor oda jöttek a tanítványaim tanítani, és egyre mondták, hogy a gyerekek egyre rosszabbak, hogy ők nem ilyenek voltak. És én csak azt tapasztalom, hogy a gyerekek nem változtak. Tehát az azt jelenti, másmilyenek természetesen, de a rosszabbodást én nem láttam. Ez nagy tanulság, aztán rengeteget tanultam tőlük, és ma is. Tehát az a helyzet, hogy hát a volt tanítványaim, azok nagyon sokat segítenek nekem. Ha bármi problémám van, akkor bár hozzájuk fordulok, tényleg.
De milyen tekintetben?
Hát mondom, heti kapcsolatban vagyunk egy-két régi tanítványommal, aki barátom, és hát most például, amikor mielőtt eljöttem volna erre a beszélgetésre, ilyenkor izgulok, én mindennel izgulok, igen, és előtte fölhívtam a Gézát, és elbeszélgettünk, és tudott segíteni. Tehát az azt jelenti, tudott mondani egy pár olyan dolgot.
Na és mit mondott?
Nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy neki az jutott eszébe rólam, olvasta egy indiai könyvbe, nem is biztos, hogy indiai könyvbe, nem tudom, az a baj, hogy pontosan nem tudom idézni, igen. Megpróbálom. Azért nagyon fontos, hogy legyen idősebb ember is a környezetben, mert úgy érzi, hogy 3 szakasza van a életünknek. Az első szakaszban nyilván tanulunk, tehát akkor iskolába járunk, tanulunk. A második szakaszban építjük föl a életünket, és a harmadik szakasz az, amikor már el tudunk gondolkodni dolgokon. Hát én abban a korban vagyok, ahogy mondta, hát ő sokkal fiatalabb, és azt mondja, hogy az a jó, hogy van kihez fordulni, aki ebben a harmadik szakaszban
igen,
van.
És segít elgondolkodni
és
a dolgokat.
És tud segíteni, uh-huh. Igen. Igen. Őnek ez jutott eszébe, hogy ő ezt mondaná el, hogyha kérdeznék, hogy mit
hogy miért
tud rólam
is fontos
beszélni.
Ez a barátság.
Igen.
Uh-huh.
Igen. Uh-huh.
Igen. Igen, hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és egy-egy meghatározó pedagógus, tanár, főleg, hogyha még a viszony meg is őrződik vele, akkor az nagyon, tehát egy ilyen második szülője lehet az embernek.
Ez nagyon szép pálya, rengeteg szeretet kap az ember.
Az jutott eszembe, hogy szerintem az ember életének minden napja az tulajdonképpen lehetőség arra, hogy másként csinálja az életét. Hogyha valamit előtte nem jól csinált, vagy úgy érzi, hogy az hibás volt, akkor a következő napon azt meg lehet változtatni, hogy utána már másként teszi. És én a tanári pályát abszolút úgy képzelem el, hogy minden áldott napon nagyon fontos az a kapcsolat, amibe kerülsz a gyerekekkel. Volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy ezt most nem jól reagáltad le, akármilyen történet.
Tehát rengeteg volt.
Akár, igen, gondolom-e, hogy ez egy normális igen. dolog. Uh-huh. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy utána igyekeztél-e kijavítani
igen.
azt.
Én úgy érzem, ezt is szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy hibázhatunk. Az a nagyon érdekes, hogy a tanulók, akik ott vannak szembe, ha egy óra alatt, mert mondom, elsősorban matematikusokat tanítok, tehát akik matematika tanárok lesznek, ha nem tudom megcsinálni azt a feladatot, ő neki az nem olyan nagy tragédia. Én úgy vettem minden ilyen hibázás, hogy eleinte, hogy tragédiának éreztem teljesen, hogy lejárattam magam. Nem fognak becsülni. Ha nem tudom átadni, ha rosszat mondok, soha többet nem fognak hinni nekem. Hiába mondom a matematikát most már legközelebb, mert hát nem tudtam megcsinálni ezt a feladatot, de nem így van. Szerencsére nem így van. Legközelebb is hisznek nekem, és természetesen azért javítani kell, be kell látnom a hibámat, meg kell próbálni jól elmondani a dolgokat, de nem olyan nagy tragédia a hibázás. Tehát az azt jelenti, megvan a fiatalok, még jobban rugalmasak uh-huh. erre a dolgokra. Azt nem nézik el, hogyha nem vagyok becsületes, azt nem nagyon nézik el. Tehát az azt jelenti, hogyha ezzel kapcsolatban sumálkolok, vagy el akarom rejteni, vagy nem tudom, azt kevésbé nézik el. De azt, hogyha hibázok, azt mindig elnézték.
És erre hogy jöttél rá, hogy azt nem nézik el, hogyha sumálkolsz?
Azt rengetegszer láttam magamnál is, meg másoknál is. Figyeltem a tanárokat, mert nyilván figyeltem a tanárokat, mert tanulni akartam belőle, hogy ők hogy csinálják. Az egyértelmű nagyon.
Mert én szerintem egyébként ennek a nagyon poroszos, nagyon hierarchikus rendszernek az az egyik fő hibája, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy a gyerek, az akárhogy is ő egy alárendelt ebben a viszonyban, de attól még érzései yes, vannak, így, attól még kémiája van, tehát attól ő még valakire vagy fel tud nézni, vagy nem. Lehet, igen. hogy nem tudja így megfogalmazni, de ha ez a gyerek tiszteletlen, akkor lehet, hogy azért, mert nem, egyszerűen nem tudja azt a elvárt viszonyt hozni magából, mert valamiért nem...
Igen.
Valami nem tetszik neki ebben az egészben.
Igen, igen.
Emberileg sem.
Igen. Összesen 6 osztályom volt. De hát nem csak az osztályaimmal vagyok jóba, hanem a más osztálybeli, tehát itt ez a barátom, a Géza, akit mondom, nem az én osztályomba járt. Attól még a nagyon jó barátom, és van egy csomó ilyen gyerek, akivel jobban vagyok, aki más osztályokba járt. Most pont volt egy ilyen születésnapi találkozó.
A te születésnapod, igen.
És megszervezték, és azon is egy csomó olyan gyerek szerepelt, aki nem az osztályomba járt, és pont azt mondta az egyik gyerek erre, illetve azt írta, elhoztam a születésnapi, amit írt, azt írta, hogy az volt a jó, hogy ő nem tartozott sehova, és így viszont egy közösségbe tartozott a én társaságomban.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Hubert Tibor, akiről ajánlást kaptam, akit mint a nagybetűs pedagógust apostrofált egykori tanítványának az édesanyja, és bár most is tanítasz, de azért más dolgok is most már úgy belopóztak az életedbe. Mivel töltöd az időd mostanság?
Most az időm nagy részét nem tanítással foglalkozok, annak ellenére, hogy az unokáimat is tanítgatom, meg azért az egyetemen is ezt a csoportot tanítom, de azért az időm nagy részét azért festészettel foglalkozom.
Igen, most már többet szeretér vissza, és az ajánlód is kitért rá. Ez egy, ha jól gondolom, akkor ez egy nem túl régi szenvedély. Tehát
igen,
ha mondhatom,
jó, jó
így egy ilyen idősebb korban beütött
igen,
hobbi.
Igen, annyira, hogy ez 2010-től kezdtem el festeni.
Aha, tehát 4 éve. És mit hivatott ez pótolni? Meg hogyan jött ez?
Hát nem akartam festeni, hanem a jobb agyféltekémet szerettem volna egy kicsit javítani. Mert hogy most már van időm, és akkor a jobb agyféltekémet jobb lenne javítani.
Sok és elmentél egy ilyen jobb agyféltekés rajzolós?
És elmentem egy jobb agyféltekés rajzolósra, és rájöttem, hogy mindenki tud rajzolni, én is. Mert ez tényleg így van, hogy mindenki tud rajzolni, tehát, és akkor rájöttem, én is tudok rajzolni, és akkor élveztem azt, hogy rajzolok. És elég sokat rajzolgattam, és utána aztán elmentem egy második, tehát színes tanfolyamra is, utána elkezdtem festegetni magamtól, kerestem helyeket, ahol festenek, hogy tanuljak belőle, és hát a végén ráakadtam egy zseniális tanárra különben, és az sokat számít, hogy kitartó voltam, és kereskéltem, mert ez a Simonyan Veronikához, ahova kerültem, ő iszonyú jó pedagógus, tehát az azt jelenti, hogy én nekem ez az egyik szakmám tulajdonképpen, hogy azt nézem, hogy a tanár hogy tanít. Mert vezető tanár vagyok most már elég régóta, tehát 94-től az ELTE vezető tanára vagyok, de és állandóan figyelem a tanárokat, és akkor...
Tehát a tanárokat igen, is segíted, vagy tanított?
Hogy zseniálisan tanított. Rengeteg, iszonyú gyorsan fejlődtem belőle. Tehát az azt jelenti, éreztem a fejlődést, akkor van értelme. És akkor csinálom.
Na hát itt köszön vissza az, amiről az elején beszéltünk, hogy nyilván a tanárokat meg lehet tanítani, hogy hogyan kell tanítani, de van egy egyéniség,
igen,
amit
igen,
ő ad hozzá.
Igen, ez igaz. Ez valószínűleg igaz. Aha,
és akkor
igen.
Találkoztál valakivel, aki igen, annyira persze, nagyszerű, igen. Hogy te, mint diák, igen. Kipróbálhattad magad, és nagy volt a fejlődés.
Igen, ez az.
És mi a kedvenc témád?
Hát én most még tanulok.
Még
tehát tanul. Az azt jelenti, tehát a tanuló...
De azért már volt kiállítás.
Hát 17 kiállításom volt, tehát volt kiállítás, most is lesz egy októberben. Tehát az azt jelenti, hogy elég sok kiállításom volt, de az a helyzet, hogy még azért nem vagyok teljesen szabadon, nem akarok festeni, hanem még tanulni akarok, tehát meg akarom tanulni. Tehát, hogy mindazt meg tudjam festeni, amit én szeretnék, ha élek, akkor...
És mit szeretnél?
Tehát, hát egyelőre, tehát olyan szeretnék festeni majd nyilván, hogy szeressék az emberek. De jelen pillanatban még tanulok, még nekem, hát bizonyos alapokon vagyok túl. Uh-huh. Tehát,
na jó, de azért igen. Amiket kiadsz a kezedből, vagy amiket kiállítanak, azok milyen témájú? Nem kell, értem, hogy tanulsz, de nem kell szerénykedni.
És modernet is csinálok. Tehát uh-huh. Az azt jelenti, tehát nagyon sok ilyen természetképet csinálok, és most nagyon szeretem a portrét.
És mivel festesz egyébként?
Olajjal festettem korábban állandóan, most nagyon sokat festek akrillal is. Uh-huh. Legelején festettem akrillal. Avval kezdtem. És hát mikor átkerültem ide a Veronikához, ő olajjal tanított, és olajjal sokkal szebbeket tudtam festeni, mint akkor akrillal. És akkor ráálltam teljesen az olajra. És az olaj nagyon tetszik ma is különben, tehát nagyon szeretek olajjal festeni, és de az a helyzet, hogy akrillal, hát pasztel, tehát mindent kipróbáltam. Tehát az természetes, hogy meg akarom tanulni, akkor mindent ki kell próbálnom. Tehát mindent, akvarelt, pasztelt, kipróbáltam, de az a helyzet, hogy ez a két van a mondjuk aktív és az olaj, ami most úgy.
És milyen érzéseket kelt benned az, hogy festesz? Tehát gondolom, hogy ez, mivel mondtad, hogy egy ilyen tulajdonképpen felfedezted magadban ezt a tudást,
igen.
Egy egészen új terület nyílik ki benned magadból.
Igen.
Ráadásul ez egy kifejezés is.
Igen. egy csomó dologunkat felfededek, tehát a világból szépségeket, amit eddig nem láttam. Rengeteg szépséget láttam, tehát eddig mindig a belsőt figyeltem, tehát ami belül van az emberbe, és abban rengeteg szépség van tényleg. De most meg a külsőt is észreveszem. Hát azelőtt meg se láttam. Én nem ismertem, háromféle szint ismertem, a feketét, fehéret, meg a színest. Tehát nem ismertem színeket. Nem is volt érdekes. Ha találkoztam valakivel, ha megkérdezte volna, mondjuk akivel együtt élek, megkérdezik, milyen a szeme, akkor én nem tudom megmondani, mert én nem figyelem ezeket. Ez nem volt számomra abszolút lényeges kérdés. Ma már igen. Tehát ma már lényeges kérdés, a külső is, igen.
Nagyon érdekes, és gondolom, hogy nem zavar, hogyha a korodat említem, de ugye, ha azt mondtad, hogy 4 éve voltak, ez 66 éves korodban nyílt ki így a világ, vagy kapott színeket a világ. Ez nagyon érdekes.
Igen.
Milyen érzés az, hogy úristen, hát tök más, mint amit eddig éltem,
gondolkodtam. Nagyon jó. Uh-huh. Nagyon jó felfedezni.
További löket.
Fontos az, hogy tehát szeretném átadni ezt. Tehát az azt jelenti, hogy azért szeretek, tehát tulajdonképpen nagyon szeretem, hogy tényleg a tanítványaim eljárnak a kiállításaimra, és nagyon szeretem, hogyha tudok adni nekik festményt. Mert akkor tudom azt, hogy lehet, hogy látják azt, ami nekem tetszik.
Uh-huh. Amit láttatál.
És igen.
És ugye kérdeztem ezt, csak akkor nem válaszoltál, vagy több kérdést tettem fel egyszerre.
Bocsánat.
Nem probléma, hogy mit hivatott ezt pótolni a te életedben? Azt értem, hogy több időd van.
Igen.
De hát azért még sincs annyira több időd, tehát azért neked is van családod, unokád, tanítasz a mai napig, tartod a kapcsolatokat, barátságok, akármi. De hogy mi történt, ami kiveszett az életedből, ami helyet adott annak, hogy valami új legyen?
Meg kell mondanom, hogy én eléggé önző ember vagyok, tehát az azt jelenti, amivel szeretek foglalkozni, avval teljesen.
Hát, ez nem önzőség, ez alaposság.
Igen, jó, úgy is lehet fogalmazni. Tehát életem nagy részét a tanársággal foglalkoztam, és avval foglalkoztam teljes egészében. Mert nagyon szerettem. Tehát az azt jelenti, nagyon élveztem a tanítást, az órákat, a felkészülést, tehát mindezt. Most meg az az igazság, hogy ezt szeretem nagyon csinálni, ezt a festést, és akkor azért időt, nagyon sok időt próbálok erre ráfordítani, amennyit csak tudok. Természetesen azért mindent nem tudok, mert azért van kötelezettségeim is, hát főleg a gyerekeim, unokáim, azért ővelük is akarok egy-egy napot lenni, tehát valamiféleképpen. A édesanyám 90 éves elmúlt, és
az
ővel is akarok lenni, nyilván. Úgyhogy ez nyilván elvisz időt, meg hát egyetemi időszak is, vagy egyetemi dolog is. Most az elején egy új tantárgyat kezdtem, ami...
Tehát ne vagy táblázva rendesen.
Igen, tehát azt is. De azért az az igazság, hogy tegnap reggel, amikor fölkeltem, azt mondtam, most nem csinálok semmi más, festek. Uh-huh. És akkor fél hatkor keltem, fél kilencig festettem.
Jó, ez a fizikai igen. része. Ezt megfigyeltem, mindig arra válaszolsz, ami ilyen fizikailag leírja, hogy mi történt, de a lelki része, hogy miért lett ez annyira fontos? Azért, mert kinyílt a világ, és megtapasztaltad, hogy ez milyen szép, vagy valami elmúlt az életben, aminek már nincs helye.
Aha, igen. Az a helyzet, hogy ilyenkor azért valószínű, azért nem, csak most magyarázom magamat, valószínű azért nem mondom el a dolgot, hanem megpróbálok kitérni, mert sok oka van. Tehát nem egy oka van, tehát az is számít, hogy van sikerélményem benne.
Aha.
Az is számít, hogy ezt át tudom adni. Tehát az azt jelenti, már nem a sikerélményt, hanem a képeket. Oda tudom adni valakinek. Nagyon jó érzés adni.
Ebből a szempontból ugyanaz, mint a tanítás, tehát valami, igen. amit csinálsz, te tudod,
így,
és oda tudod
így
adni.
Így igaz, igen. Így és még azért még egy csomó oka van. Tehát az azt jelenti, az is számít nyilván, hogy a családom, az unokáim biztatnak. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik az is számít, hogy a tanítványaim biztatnak. Ilyeneken múlnak dolgok, tehát sok összetevős nyilván. Uh-huh.
Igen, úgy látom, most ez alatt a röpke egy óra alatt, amennyit megtudtam rólad, az nekem kifejezetten az, hogy mindig volt az életedben olyan ember, aki tovább segített az életben. Tehát nagyon jó pedagógusok tettek rá erre a pályára, nagyon jó mintákat hozok közben.
Szüleim is nagyon jók voltak, így.
Hozzáteszed a saját egyéniségedet, és aztán a gyerekek voltak azok, akik az őrlődéseiden keresztül vittek, akik esetleg megmutatták, vagy tükröt tartottak, hogy mi a helyes, mi az, amit meg el kell fogadnod igen. magadba. Igen. És most úgy látom, hogy ez a hobbi vagy szenvedély is olyan, hogy a külvilága, hogy reagál rá, azt téged visz tovább. Viszont egy mondat erejéig említetted, hogy nagy volt a veszteség akkor, amikor azt az iskolát megszüntették. És arra is kíváncsi lennék, hogy egy tanár életében majdnem 4 évtizednyi tanítás után megszűnik az az iskola, ahol ő tanított. Hát nyilván ez nehéz dolog, mert hogyha az ember egyébként úgy megy el az életből, hogy még viszik
persze,
tovább
igen.
annak az egész iskolának a szellemiségét, ahol ő tanított, és amiben ő részt vett, az biztos egy más érzés, mint az, hogy úgy kell élni az életet, hogy hát ez egyébként megszűnt.
Igen, igen. Ez nem csak nekem, a tanítványoknak is.
Világos, meg mindenkinek, aki ebben részt vett. És arra vagyok kíváncsi, hogy ez milyen egy lelki út volt ezt feldolgozni, és elfogadni, hogy jó, hát akkor ez viszont
hát három infarktusom volt, és utána megműtöttek nyilván, és
hát ezt akkor szívedre vetted. Gondolod, hogy köze van hozzá?
Hát nagyon valószínű, igen. Uh-huh. Hát ez, én azt mondom, hogy az összes rák megérek lelki dolgok, tehát az azt jelenti, hogy abból indul.
Aha. Tehát, hogy akkor ezt te nagyon nehezen viselted, és az egészséged is.
Persze.
Hát akkor innen már össze tudom tenni, hogy jött egy ilyen művészi vonal, ami meg segít építeni.
Igen.
Jó, hát akkor megoldom én nélkület, megválaszolom a kérdést.
Uh-huh. Ez a jó benne. Igen.
Uh-huh. Az egy nagyon szerencsés dolog, szerintem, hogy az ember képes új, meg új inspiráló dolgot találni az életében. Ugye legtöbbször ez a probléma, hogyha valami hosszan fennáll, és az embernek kedves, és utána elmúlik, hogy nagyon sokan nem találják, hogy hogyan tovább.
Igen. Egy dolgot hagy mondjak el, amit éppen tanulságként, hogy én fiatalkodomban állandóan azt hallottam, hogy milyen szörnyű megöregedni. Hogy milyen szörnyű azoknak, akik megöregszenek, és úgy kell élni. Uh-huh. És az az igazság, hogy életem legszebb része volt az elmúlt 8 év például. 60 fölött voltam, tehát az azt jelenti, hogy igazából én 20 éves koromban, 10-valahány éves koromban is azt gondoltam, hogy hát csak 30 ne legyek, vagy csak 40 ne legyek. És az az igazság, hogy igenis érdemes élni, 60-on fölül élni, mert jobban érzem magam most, mint bármikor.
Tényleg? Igen. És miért? Szerinted? Hogy azért, miért? Mert hogy ennyire tele van az élet közben?
Tele van, igen, igen. Tehát egyrészt szabadabban dolgozok, amíg volt, ugye, hogy meg kell, tehát keresnem kellett, meg stb. Addig azért nagyon
más. Uh-huh.
Pontos volt, hogy meddig, vagy mivel foglalkozhatok, de most szabadabban tudom csinálni a dolgokat. Az tényleg egy csomó része még mindig le van kötve azért, de azt szeretem, hogy le van kötve, de a festés az teljesen szabad. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy teljesen szabadon csinálom, és úgy érzem, hogy meg az egészet, tehát úgy érzem, hogy most azért van egy-két ilyen rádióriporter, meg ilyen, ami azért feszültséget okoz. Bocsánat, hogy ezt mondom. De egyébként tényleg szabadon.
De amúgy egyébként jól vagy, ha nem hívlak be.
Bocsánat.
Semmi gond. Viszont akkor mondjuk már el, hogy mikor lesz kiállításod? Hogy azok a tanítványok, október. Akikkel mondjuk nem vagy annyira napi kapcsolatban, ők is tudják de már, ha már beszélünk róla.
Október 2-án lesz egy kiállításom Sashalomon. Uh-huh. A Sashalmi könyvtárba, tehát Szabó Ervin könyvtárba, az önálló kiállítás. lesz október 6-án Fehérvádon 3 képpel, tehát közösen állítunk ki egy társaság Fehérvádon. Ott lesz egy kiállítás, ami akkor nyílik, 6-án nyílik. Egyelőre a következő remélem már csak január-februárban lesz, mert azért az az igazság, hogy ez is egy kicsit
feszes.
Igen. Tehát, mert a nyitón meg kell szólalnom, és jobban szeretem azt, hogyha személyekkel szívesen beszélek, de...
Nem szereted a nyilvános szereplést annyira. Hát én nagyon sok sikert kívánok neked az életed minden területéhez, most leginkább nyilván a festéshez, és hogy ebben tudják kiteljesedni. És engedd meg, hogy azzal zárjam a beszélgetést, mert mondtam, hogy az ajánló levél hosszú és tartalmas, és hogy valamit még szeretnék ebből idézni. Aki írt az levelet, és másodszor is megköszönöm neki, Lukács Jolán, ide írta nekem a te főmondatodat, amire azt mondta, hogy nálad érezte, hogy hiteles, és komolyan gondolod, és aszerint élsz, ami a te életed fő mottója. Ez pedig Beethoven egyik mondata, az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat. És a levélíró még azt mondta, hogy ő hozzátenné, mert szerinte úgy kerek, hogy és erre tanítsa meg a következő nemzedéket is, mert hogy te ezt teszed. És ő örök háláját szeretnék kifejezni, illetve ugye augusztus 29-én voltál 70 éves, amire utaltál, hogy szerveztek neked egy születésnapot, és hát ebben a levélben is leírja, hogy hosszú, boldog, egészséges életet kíván a tanulók és a szülők nevében is, és most ehhez azért én is csatlakoznék.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hagyd mondjam el, hogy nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy beszélhettem ebben a műsorban.
Köszönöm én is szépen. Annak érzem, hogy itt voltál, és eljöttél, elfogadtad ezt a meghívást, úgyhogy szerintem mind a ketten akkor jól éreztük magunkat, remélem, hogy a hallgatók is. További sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Hubert Tibor volt a vendégem az elmúlt egy órában. És ez volt a Budapesti Arcok itt a Juventus 103.9-en. Én Fehér Marian vagyok, köszönöm szépen ma esti figyelmüket is, és ne felejtsék el, hogy a továbbiakban is minden este 9 órakor várom önöket a vendégeimmel, és nagyon fontosak az ajánlásaik is, tehát, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor azt kérem, hogy írjanak róla ajánlást, és elérhetőségekkel együtt küldjék el a budapesti arcok kukac.juventus.hu e-mail címre, és ott a legnagyobb közösségi portál is, ott mindig láthatják, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk. Budapesti Arcok holnap este is lesz 9-kor, de addig is maradjanak itt a Juventus 103.9-en. Legyen nagyon szép az estéjük, vigyázzanak egymásra és magukra. Jó éjszakát, Budapest, a viszonthallásra!
Budapesti Arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Holnap este is 9 óra után itt a Juventuson. Jöhet egy bélszín Budapest.